az a fikció, amit a Habermas vezet be, vagy erősít meg a társadalmi tudományokban, hogy a nyilvánosság az egy nemzetállami keretekben működő, és csak így működhető fogalom, ez nem tartható tovább. Most a Kína több dologra hivatkozik. Az egyik dolog, amire hivatkozik, az az, hogy ja, ennek a társadalmi nyilvánosságnak, amiről a Habermas is beszél, van egy nagyon fontos funkciója, és ugye ez a közre vonatkozó témáknak a közös megvitatása, tehát ugye nyilvánosan az egész közösség számára hozzáférhető módon kell megvitatni azokat a kérdéseket, amelyek az egész társadalmat érintik. És ugye ez, míg ez korábban valóban egy földrajzi határok által jól definiált nemzetállami keretben volt megtehető, hiszen a döntések és az élet különböző szféráit befolyásoló események azok ebben a tehát területileg jól körülhatárolt nemzetállamon belül zajlottak, ez már megváltozott, ugye láttuk gazdasági, kulturális és egyéb okoknál fogva is ez megváltozott, tehát ez az egyik szempont, ami miatt ez a korábbi feltevés, hogy a nyilvánosság az a nemzetállami keretek között létezik, ez nem tartható tovább. Ki ne arra hivatkozik, hogy a mai társadalmi fejlődésre elsősorban és általában is az jellemző, hogy a nemzetállamnál kisebb és a nemzetállamnál nagyobb szerveződések veszik át bizonyos területeknek az irányítását és az azokban való döntéseknek a lehetőségét. Ugye egyrészt megnő a lokalitás szerepe bizonyos szempontokból, a régiók szerepe, és hát másrészt ugye egy globalizálódó világban élünk, ahol tehát számos olyan dolog történik, amelyek kihatnak a világ más részein lévő folyamatokra is. Tehát ennek alapján a Kín azt mondja, hogy egy hierarchikus nyilvánosság szerkezetet kell elképzelnünk, és ugye azon belül ez a korábbi kitüntetett nemzetállami keretekben működő társadalmi nyilvánosság az csak egyik lépcsőfokot képviseli. A Kín beszél tehát makro, mezzo és mikro nyilvánosságokról. Ugye ahol a mezzo nyilvánosság az, hogy körülbelül megfelel a korábbi nemzetállami keretekben működő társadalmi nyilvánosságnak, ahol tehát néhány millió ember vitatkozik azokról a dolgokról, amelyek őket, mint egy szorosabban összetartozó hálózatot, csoportot érni. Megint csak zárójelben szeretnék utalni arra, hogy mennyire hasonlítanak ezek a társadalom felfogások ahhoz a nyelvközösség definícióhoz is, amit a nyelvszociológiai kitekintésben használtunk, ugye a Gamperc-féle. Tehát ugye a társadalom az egy egymással hálózatos kapcsolatban lévő közös ügyeket, közösen megtárgyaló csoportként definiálható. De Kín azt mondja, hogy ezek az új eszközök, ugye különösen az ötödik szakaszban kialakuló új eszközök, azok egyrészt létrehoznak egy makró nyilvánosságot, amely ugye lehetővé teszi azt, hogy a világon bárhol lévő emberekkel kapcsolatban kerüljünk, velük közös ügyeink legyenek, és azokat megvitassuk, ugye az internet ennek egy tipikus példája, de akár még a televízióknak a szerepére is érdemes odafigyelni. A televízió az első igazán globális eszköz, amikor ugye élőben látjuk a háború megindítását, a CNN voltából, vagy ugye a CNN maga is történelmi szereplővé válik akkor, amikor ugye a Tiananmen téren az állandó közvetítés hatására nem avatkozik be a kínai politika a diákok tüntetésébe, és amikor a CNN azt mondja, hogy na most már nem érdemes 72 órán keresztül közvetíteni egy teret, ahol nem történik semmi, és ugye éppen kikapcsolják a kamerákat, ugye akkor leverik a diák lázadást. Tehát ilyen értelemben borzasztóan fontos egyrészt ennek a globális nyilvánosságnak a léte, a szerepe, az odafigyelése és azok a történések, amelyek a világ különböző területein zajlanak. Egyébként a CNN, de egyébként is érdemes odafigyelni, ugye a CNN az első olyan globális televízió csatorna, amely kialakul, és jól mutatja azt, hogy ez egy tulajdonképpen mondhatnánk, hogy szándékolatlan fejlődés, ami a globális kommunikációt előidézi. Ugye a CNN azért jön létre, mert a gazdaság maga globalizálódik, és ugye megjelennek azok a nagyon nyugati üzletemberek, akik elkezdenek a világban mindenfelé utazni, és ugye a multinacionális vállalatoknak az ügyeit intézni, és ezeknek az embereknek szüksége van arra az információra, amiket ugye bármelyik pillanatban megkaphatnak a világ bármelyik táján, azért meglehetősen nyugati szemszögből vizsgálva természetesen a világot, tehát nem véletlen, hogy az ő számukra, tehát ennek a nagyon is fontos jó gazdasági vagy erőteljes gazdasági erőt képviselő csoportnak a számára jön létre az első globális televízió, és ugye ha visszagondolunk, a CNN-nél nagyon sokáig éveken keresztül nem is volt más reklám, mint szállodáknak a reklámja, ugye mert hogy éppen ennek a mobil üzletember csoportnak tulajdonképpen csak a szállodákra volt szüksége, mint olyan információra, ami az utazásait, tehát a mobil életmódjára avval kapcsolatban jelentős volt. Mindegy, nem akarok hosszan a CNN-ről beszélni, tehát ugye a kín látja azt egyrészt, hogy ahogy a televízió, az internet és a különböző tömegkommunikációs eszközök létrehoznak egy új területet, amelyen belül a világ különböző erőforrásai között zajlanak aktusok, és ezekről való kommunikáció, tehát egy makro nyilvánossághoz követel meg. És akkor a fennmaradó vagy létező nemzetállami nyilvánosságok mellett ugyanakkor a kín látja azt is, hogy létrejönnek megint csak az új eszközök segítségével bizonyos mikronyilvánosságok. Ugye az, hogy ugyanazok az eszközök, tehát ugyanaz az internet, vagy ugyanaz a mobiltelefon, amivel a világ végére is el tudok jutni, és tudok rajta keresztül kommunikálni, ezek azt is lehetővé teszik, hogy mondjuk egy kis helyi ügyben megszerveződjünk. Mondok egy példát, én a második kerületben lakom, a második kerületben egy pár évvel ezelőtt az önkormányzat fákat ültetett egy olyan útra, ami meglehetősen nagy forgalmú volt, és akkor a pillanatok alatt a Marciváni tér körül lakó lakosság megszervezett egy kampányt, egy ilyen engedetlenségi, polgári engedetlenségi mozgalmat, aminek az a következmény, hogy a fákat az utca közepéről elszállította az önkormányzat, és ugye visszaállították a forgalmat azon az egy utcán. Most ez ugye az egész Budapestet, meg egész Magyarországot, meg az egész világot nem érdekli, de érdekli azt a nagyon szűk közeget, aki ott lakik annak a térnek a környékén, és pillanatok alatt ugye ezeknek az új kommunikációs eszközöknek a segítségével megfúgott szervezhető egy mozgalom, nem én szerveztem, csak beszámolok róla. Jó, tehát a kín azt mondja, hogy jelentősen átalakult, tehát a nyilvánosságból alkotott fogalmunk annak a kapcsán, hogy ezek a különböző eszközök lehetővé teszik azt, hogy tehát különböző szintjein a lehetséges közönségeknek álljunk egymással kapcsolatba, és folytassunk egymással kommunikációs viszonyokat, vagy kommunikációs aktusokat, és hogy ez tehát egy hierarchikus mező, a különböző szinteknek egymáshoz van köze, ugye, mert nagyon is elképzelhető az, hogy egy ilyen mikro szerveződő kis közösségből jut el egy probléma a mezzo szintre, vagy fordítva, ugye előfordulhat az, hogy egy makro szinten zajló, mondjuk valamilyen tiltakozó mozgalom befolyásolni fogja azt, hogy mondjuk egy nem tudom én, egy szemét égetőnek adnak engedélyt, vagy nem, és így tovább. Na most én itt csupa közügyről beszélek, szemét égetőről, meg utcai forgalomról, de hát természetesen ez a magánügyekre is ugyanígy érvényes. Tehát miközben ugye a mikro nyilvánosságon belül az emberek egy csomó magán témával kapcsolatos kommunikációt is folytatnak, ugye a családokkal, a barátokkal. Ugye mondhatjuk azt, hogy az emberek kommunikációs szükségletei borzasztóan megnövekedtek, hiszen csak gondoljuk meg, hogy hány olyan kommunikációs aktust végzünk ma, az új eszközökkel a kezünkben, amiket azelőtt nem lehetett csinálni, ugye csak gondoljuk arra, hogy mondjuk randevúzom valakivel, a gyerekeimmel akár, és akkor oda telefonálok, hogy 5 percet kések, mert a villamos kisiklott, vagy nem tudom micsoda. Tehát, hogy olyan kommunikációs aktusokat folytatunk, amik magukról a kommunikációs aktusokról szólnak, vagy nagyon gyakran az egyik kommunikációs aktussal irányítjuk a másik kommunikációs aktust, és ezek korábban nem léteztek. Tehát, hogy a magánszinten is ezek természetesen borzasztó jól működnek, és de ugyanígy a makroszint is. Ugye van egy ismerősem, aki lepkegyűjtő, és az egész világon a lepkegyűjtőkkel interneten kommunikál, ami tehát egy makroszintű nyilvánosság, mert az egész világ nyitva van a számára, miközben ugye ez egy magánhobbi, és hát kit érdekel, és ugye nem függnek tőle közügyek. Tehát a kín szerint ugye az történik, hogy ezek a különböző szintű nyilvánosságok egymással kapcsolatba kerülnek, egymásra épülnek, a témák azok vándorolnak az egyikről a másikra, és hogy minden esetre ugye ezen belül a mező szint az csak az egyik szintén válik, és nem, már nincs az a kitüntetett szerepe, ami korábban volt. Na most miért beszélek én itt folyton, vagy miért jó állandóan utalni arra, hogy magán és közös ügyekről vitatkozunk? Azért, mert azt gondolom, hogy borzasztóan fontos volna átlátni a nyilvánosság szerkezetét több szempontból. Ezek közül az egyik szempont az arra vonatkozik, hogy ugye láttuk azt, hogy a Habermasnak a nyilvánosság fogalma eleve a közügyekre koncentrált. Ugye eleve azt mondta a Habermas, hogy akkor jön létre a nyilvánosság, amikor a magán és a közszféra elválik egymástól, sőt azt is mondta, hogy akkor romlik el a nyilvánosság kritikai funkciója, amikor a magán és a közszféra ismét összefonódik, ugye erről beszéltünk tegnap. És láthatóan a Habermas egy nagyon erőteljesen normatív nyilvánosság fogalommal dolgozik, akkor tehát elsősorban a közügyeket kell megbeszélni. Ugye ez bizonyos fokig indokolja is azt, hogy miért kell hozzáférnie mindenkinek a nyilvánossághoz, hiszen a közügyek mindenkit érintenek. Tehát azt lehetne mondani, hogy borzasztó fontos az, hogy megkülönböztessünk két dolgot. Egyrészt ugye azt a fogalmat, hogy közügy, és ugye a közügyeknek a tárgyalása valóban nyilvánosan zajlik-e, illetve hogy magánügy, és hogy a magánügyeket milyen körben tárgyalik. Tehát én azt mondom, hogy lehetne a nyilvánosság szerkezetét felfogni úgy, mint egy olyan teret, amit különböző opozíciók struktúrálnak, és ugye legalábbis már itt két opozícióról beszéltem, ugye arról, amit most itten ábrázolni fogok, magán és köztémák közötti különbségről van szó, tehát ugye az magánügy, hogy valaki megcsalja a férjét vagy a feleségét, az meg közügy mondjuk, hogy a létminimum alatt élőknek kell-e adót fizetni, vagy nem. És ugye persze mondhatom azt, hogy ez a modern társadalmakban ez a megkülönböztetés létezik, ugye erről beszéltem tegnap, hogy korábbi például a középkorban nem érdemes egyáltalán ezt a megkülönböztetést alkalmaznunk, de természetesen az is igaz közben, hogy a két égpont között, ugye mondjuk egy szexuális aktus és az egész társadalomra érvényes döntés között azért mindenféle más szintek is léteznek, tehát mondjuk mondhatom azt, hogy a nem tudom én, a diákjóléti bizottságnak a döntése az ELTE-n az valahol itt van, ugye ez nem teljesen magánügy, de mégsem az egész társadalmat érinti, mondjuk ehhez képest a tandíj fizetési ügy az már még inkább közügy, és ugye lehet vitatkozni, hogy ezek a szürke zónába tartozó különböző ügyek azok pontosan hol helyezkednek el ennek az opozíciónak a két végpontja között. De abban a definícióban, amit ugye itt a Habermas alapján próbálunk meg alkalmazni, abból az derül ki, hogy van egy másik opozíció, amit érdemes alkalmaznunk, és ugye ez a nyilvános a hozzáférhetőség, vagy a nem nyilvános szférába való visszautaltság, és ugye azt láttuk, hogy amikor közügyekről beszélünk, van bennünk egy olyan fajta előfeltelés, hogy a közügyekről ugye nyilvánosan kell beszélni. Tehát az, hogy lépjünk-e háborúba, nem tudom én, Albániával, arról mondjuk négy szavazást fogunk csinálni, mert hogy ez mindannyiunkat érint, ez egy példa. De ugye mondhatom azt, hogy itt van egy nagyon erőteljesen legitimált mező, amiről mindannyian azt gondoljuk, és ugye a Habermas-féle nyilvánosság elméletünk is ezt következik, hogy a közügyeket nyilvánosnak kell megtárgyalni. Ebből az is következik egyébként, és ugye ez egy nagyon erőteljesen egybe cseng a liberális demokráciáknak a nyilvánosság felfogásával, hogy a magánügyek ugyanakkor nem tartoznak a közre, nem tartoznak a nyilvánosság elé, nem kell beszámolnunk a magánügyeinkről, nem vagyunk elszámoltathatók vele. Ugye amikor a modern demokráciák védik a különböző szabadságjogokat, amikor a rendőr nem mehet be a lakásunkba, csak mondjuk bírói engedéllyel, amikor a személyes szabadságnak különböző aspektusait védjük, akkor ez pontosan ezt jelenti, hogy a magánéletnek a különböző témái, eseményei, ugye ezek a nem nyilvános szférába tartoznak. Sőt, ugye mondhatjuk azt, hogy ennek is vannak ilyen kitüntetett területei, ugye a magánnak a legszigorúbban magán témái, azok a legkevésbé nyilvános események. Ugye, ha beszekszem a férjemmel, akkor még a konyhaikot is becsukom, hogy a szomszédok vagy a gyerekeim ne hallják. Ehhez képest mondjuk egy, nem tudom én, egy baráti társaságnak a beszélgetése, egy, nem tudom én, egy kirándulásról, vagy valami hasonlóról, ugye ez már egy kevésbé magán téma, és már nyilvánosabb, mert mondjuk egy espresszóba beszélgetnek róla, és nem zavarja őket, hogy a szomszédasztalnál is hallják az erről való beszélgetést. Tehát látható, hogy itt van egy nyilvános tér, vagy térnegyed, ami maga is strukturálódik azáltal, hogy bizonyos fokig összefügg egymással a magán témának a jellege, és az az elvárás, hogy ezeket nem nyilvánosan kezeljük, illetve a másik oldalon vele szemben, hogy ott is van egy kiszüntetett pont az agóra, ugye, ahol a leginkább nyilvános dolgokat, a leginkább a közre tartozó dolgokat a lehető legnyilvánosabb formában vitatjuk meg, ugye társadalmi vitat formájában, vagy a parlament döntései nyilvánosak, és így tovább. Most ezzel szemben ugye van két másik mezőnk, amit nem rendelkeznek ilyen erőteljes legitimitással, ahol tehát külön megerősítése van szükségünk ahhoz, hogy definiáljuk azt, hogy mi hova tartozik és miért. Ugye az egyik ilyen mezőnk vagy férnegyedünk ugye azoknak a magánügyeknek a tárgyalása, amelyek nyilvánosan hozzáférhető, tehát ugye ide tartozik a különböző pletykalapok, a botrányok, a leleplezések és hasonló magánéletbeli eseményeknek a kiteregetése, a sztárok magánügyei és hasonlók. És ugye mivel lehet ezt legitimálni? Ugye természetesen mondjuk egy bulvárlap abban legitimálja azt, hogy ő a nem tudom én melyik futballistának a magánéletéről ír, hogy ugye a közönséget érdekli. Ugyanakkor lehetnek itt olyan más események is, ugye beszélhetünk például egy-egy konkrét ügy kapcsán, nem tudom én, a családon belüli erőszak így dolgozódott ki, a családon belüli erőszak az ugye egy magánügy, amit általában nem nyilvánosan kezelhetek, ugye a családon belül történt mondjuk valami botrány. Ebből szép lassan, hogy elindult egy olyan fajta fejlődés, hogy erről, mit tudom én, egy gyerekgyilkosságról, ahol a szülők meggyilkolták a gyereküket, ebből bűnügy lett, ahol bulvárnak hír lett, majd ebből szép lassan ugye különböző csoportok kidolgozhattak egy olyan témát, ami a most már mondjuk a családon belüli erőszakot közügyként kezeli, törvényt hoznak, hogy hogy mit tettem ilyen esetekben, mennyi évre lehetem ítélni, egy brutális szülőt, és így tovább. Tehát látjuk egyrészt azt, hogy miközben bizonyos fajta definíciókkal bírunk a tekintetben, hogy egyes témákat hogy és melyik, milyen szintű nyilvánosságban lehet kezelni, aközben ezek a témák mozgathatók is ebben a struktúrált mezőben, és ugye így egy magánügyből, akár így, vagy akár esetleg akkor így, egy nyilvános és a közre tartozó ügy jöhet létre. Most mi van ebben a mezőben? Ugye ennek a legitimitása is jóval kérdésesebb, mint a magán nem nyilvános és a nyilvános közmezőnek. Ugye ide tartoznak mindazok a kommunikációs aktusok, amelyek közügyekről nem nyilvánosak. Most ennek egy nagyon fontos területe az, amit az angol tanár úr bázis kommunikációnak nevez, ahol tehát közügyekről beszélünk a magán kapcsolatainkban. Ugye nem megkerülhető az, hogy az embereknek természetesen van arra nézve szabadságuk, hogy mondjuk családban, barátok között, tehát nem nyilvánosan megvitassák a legfontosabb közügyeket is. Tehát ez egy nagyon fontos része ennek a mezőnek. De persze ide tartozhatnak olyan dolgok is, amelyek hát különböző szintű közügyeket, különböző nyilvánosság előtt tárgyalnak meg. Például ugye borzasztóan fontos működési feltétele mindenfajta politikai társadalmi intézménynek az, hogy az intézmény ne csak a nyilvánosság előtt működjön, hanem ugye a döntéseit, a döntések kinyitálását, ugye azt nem nyilvánosan hozza létre, egy parlamenti bizottság, nem minden ülése nyilvános, vagy csak a határozatokat hozzák nyilvánosságra, de az, hogy hogy dolgozzák ki azokat, milyen vitát zajlanak, az nem feltétlenül nyilvános, és hát ugye ezek megint csak visszautalhatnék a mai magyar nyilvánosságban zajló vitákra és botrányokra, ugye az, hogy mondjuk egy frakciónak van egy zárt ülése, ahol természetesen közügyekről beszélnek, de mondjuk a stratégiáinkat vitatják meg, amit hát nem lehet nyilvánosan, de ugye az is ebbe a térkörbe tartozik. Itt is van egy kitüntetett pont, és az pedig itt van, tehát a nagyon erőteljesen közügyek, amik a lehető leginkább nem nyilvánosan zajlanak, tehát a titkok, a szándékosan, titkosan előkészített ügyekre gondolok. Ugye például egy olyan ügy, ahol a parlament zárt ülést tart, Magyarországon is volt ilyen, amikor arról döntöttek, hogy átrepülhetnek-e a NATO gépek Magyarország fölött a szerb bombázások idején, vagy, és ennek egy másik nagyon jellegzetes eset, ugye a Watergate botrány, ami így zajlik, ugye amikor lehallgatja az egyik politikai párt a másik politikai pártnak a üléseit, és ami abban a pillanatban, amikor nyilvánossá válik, ugye itt is van egy szándék a nyilvánosságra hozás tekintetében, ugye a Washington Post nemű újságnak két újságírója hozta ezt nyilvánosságra, akkor ebből egy hatalmas politikai botrány van, és ugye elkész odáig jutunk, hogy a legmagasabb szintű közügyben zajlik a vita, ugye Nixon elnöknek le kell mondani a Watergate botrány miatt. Nos, tehát azt akartam ezzel ábrázolni, hogy ugye már csak ez a két opozíció, amit a magán és a köz, illetve nyilvános és a nem nyilvános között feltételezhetünk, ez már maga struktúrája az összes lehetséges kommunikációnak a területét. Ugye ennek megfelelően fogunk különböző szabályokat alkalmazni, úgy viselkedünk, úgy beszélünk, hogy közben tudjuk azt, hogy a nyilvánosság milyen szintjén. Ugye most nyilvánosságnak fogok említeni még a legszűkebb, a legkevésbé nyilvános kommunikációt is, ugye az is egyfajta nyilvánosság ebben az értelemben, és ezért beszéltem az év elején arról, hogy itt összes lehetséges kommunikációt egy közös elméletben szeretnénk kezelni, hogy az is nyilvánosság, ahol akár csak egyetlen egy másik emberrel beszélek, mert ott is figyelembe kell vennem azt, hogy ki a vevő, milyen módon kell megjelenítenem előtte a témát, saját alkalmat. Tehát nagyon fontos hangsúlyozni, és itt most akkor egy picit egy másik, de ehhez kapcsolódó területre szeretnék átlépni, hogy ez a mező, ez arra szolgál, és egyáltalán a struktúra, mint ugye a mezőnek tulajdonítok, hogy megmagyarázhassuk azokat a szabályokat, normákat egyrészt, amelyek befolyásolják, hogy hogyan kommunikálhatunk, milyen szabályoknak kell engedelmeskednünk ahhoz, hogy sikeresen kommunikáljunk. Másrészt, és itt nagyon hangsúlyozni szeretném az egyrészt és a másrészt, másrészt, hogy milyen stratégiákkal tesszük ezt meg. Tehát hangsúlyozni szeretném azt, hogy minden egyes nyilvános megjelenés, és ugye ebben ez a legalacsonyabb nyilvánosság is beletartozik, a nem nyilvános nyilvánosság, szabad ezt a kifejezést használom, hogy egyrészt figyelembe kell vennem, hogy abban a nyilvánosságban milyen szabályok és normák érvényesek, mit mondhatok, ugye erről beszéltünk a beszélgattus elmélet kapcsán is, mit kell, milyen szabályoknak kell megfelelnem ahhoz, hogy sikeres legyen a kommunikáció. Másrészt pedig, hogy ezeket a szabályokat és a szándékomat hogyan lehet a legsikeresebben kivitelezni, tehát stratégiákat alkalmazok, meg kell fogalmaznom a saját szerepemet, egy képet kell kialakítanom magamról, el kell helyeznem a beszélgető partneremet, tehát hangsúlyozni szeretném, hogy egyszerre normák és szabályok, illetve stratégiák működnek ebben a mezőben. Most ugye így látunk már stratégiákat, akkor, sőt szabályokat is, akkor, amikor itt elkezdtük mozgatni a témákat, tehát amikor arról van szó, hogy egy olyan téma, ami korábban magánéleti témának, és ezért nem nyilvános témának számít, és mondjuk jön egy olyan csoport, például a feminizmus rettentő sok mindent változtatott a nyilvánosság állapotán azáltal, hogy olyan témákat, amik azelőtt nem nyilvános magántémának számítottak, azokból nyilvános köztémákat csinált, például ugye a családon belüli erőszak, a fogamzásgátlás és más hasonlók, de hát nem más mozgalmakról is lehetne beszélni. Tehát itt ugye egyrészt megváltoztatják a szabályokat, a normákat, olyan dolog, amiről korábban nem lehet nyilvánosan beszélni, abból egy normatíve és nyilvános téma válik. Másrészt ugye ezt különböző stratégiák alkalmazásával teszik meg. De hogy nem csak a témák mozgathatók ezen a területen belül, arra hozok egy másik példát, ugye maguk a szereplők is elhelyezik magukat, hol a saját magánszerepeikkel, hol a közszerepeikkel lépnek elő, tehát hol úgy fogalmazom meg magamat, mint egy, nem tudom én, egy sok gyerekes családapa, hol pedig képviselőként, vagy az emberiség jótevőjeként, vagy tehát a szerepek tekintetében is érvényes ez a magánközmeg különböztetés, és ugye persze minél inkább közszereplő valaki, annál inkább igényt tartod az ismertség különbözően magas fokaira. Ugye mit értünk ez alatt, vagy mit akar az, hogy ismertség az, hogy az illető egy nyilvános szereplő. Most persze nyilvános szereplő egyrészt egy közfunkciókkal ellátott ember, egy miniszterelnök mondjuk, de nyilvános szereplő lehet egy színész, aki ugye magánképességekkel, nem pedig közfelhatalmazásokkal válik ismert emberé. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy borzasztó érdekes megnézni a Schwarzenegger szerepét, ugye aki már régóta itt volt, ugye mindenki által látható nyilvános szereplő volt, de mint moziszínész, és akkor, amikor kaliforniai kormányzó lesz, akkor ugyancsak itt van fel a nyilvánosságban, de akkor már más szerepeket tól az előtérbe, vagy más szerepeket barnírozva teheti ezt meg. Na most, amikor azt mondtam, hogy itt is mozgathatók az emberek, akkor megint azt hívom, csak kicsit szeretnével szeretnék csinálni, de még mindig ugyanaz. Ugye itt is hivatkozom egy magyar esetre, ami egy borzasztóan érdekes eset. Ugye a Csurkának az 1992-es augusztus 20-ai beszédére, ugye Csurka ebben az időszakban parlamenti képviselő és az MDF alelnöke, tehát meglehetősen közszereplő, ugye meg ráadásul ismert nyilvános bíróság, de mindent valahol ugye ezen a térfélen belül mozog, és ugye ha augusztus 20-án még nemzetünknek, ugye közünk, stb. Tart egy nagy nyilvános beszédet, akkor az teljesen evidens, hogy itt van valahol ennek a térfélnek a legmagasabb oldalán. És hogyha ez a beszéd olyan értékeket tartalmaz, mint ami történetesen ugye megtörtént, hogy a csurka a közt számára nem elfogadható, tehát a szabályokat nem betartó beszédet tart, ugye nem tudom én, antiszemita és hasonló szövegekkel, és ezáltal kényelmetlenné válik az akkor a koalíciót vezető MDF számára, akkor mi történt másnap, vagy nem tudom, következő parlamenti ülésen a miniszterelnök Antal József azt mondta, emlékeznek talán erre a híres évás mondatára, hogy írói munkásságának része volt ez a beszéd, amivel mit csinált? A csurkát megpróbálta innen ide áttolni. Miért? Mert az írói munkásság ugye az a magán erőforrásoknak a... Tehát az író nem a pártok meg a parlamentek meg a nem tudom micsodát képviseli, hanem a magán képességeinek, ihletettségének, sakintinek a képviselője, vagyis amikor azt mondja a csurkáról, hogy írói munkásságának része, akkor ugye megpróbálja áttolni erre a magán térfélre. Számos ilyen példát lehetne mondani, az egyik ilyen, amit a Rényi Ágival borzasztó sokat elemeztünk, de most már nem térek ki, mert már jó késő van, az a Charles és a Diana-nak a házasság törési esete, ugye ahol maguk a kommunikációs aktusok itt zajlanak, mert hol az egyik, hol a másik ugye a szeretőjével beszélget telefonon, és akkor mi történik, megjelenik másnak a Sun című újságban, mint egy házastársak közötti botrány, mint egy szexuális vagy magán esemény, ugye tehát ebben a mezőben jelenik meg, és ugye akkora botrány lett belőle, de egy jó darabig megmarad ezen a szinten, ugye, ahol azon vitatkoznak, hogy szabad egy nyilvánosságra hozni, meg nem tudom. De végül is áttolódik ide akkor, amikor már a parlamentben is erről vitatkoznak, sőt a BBC, ugye az angol közszolgálati televízió egy egész vitasorozatot szánt ennek a témának, az Royal Debate címmel, ahol arról volt szó, hogy fenntartható az angol monarchia, hogy ez a királyi család megfelelően képviseli azokat az értékeket, amiket az angol monarchia alapjának tartanak, vagy ugye nem lenne jó esetleg Nagy-Britanniában hát egy köztársaságot létrehozni, és ez egy talán komoly vita volt, ugye részt vettek benne parlamenti képviselők, a királyi család életrajzírói, újságírók, és hát különböző pártoknak a képviselői, az anglikán egyháznak a képviselője, mert ugye ráadásul a mindenkori angol uralkodó az anglikán egyház feje is, na most ha így viselkedik, ugye. Tehát egyértelműen össze lehet, most nem akarom ugye magát az ügyet megtárgyalni, csak azt, hogy ebből a magánéleti kis botrányból, ugye hogy lesz egy kifejezetten a közt érintő és nyilvánosan megtárgyalt politikai számos ilyet lehet látni. Ugye mert az ellenkezőjét is, amikor valaki egy olyan ügyet csinál, amit jobb lenne eltusolni, akkor persze megpróbálja ezt ide vagy ide lenyomni. Nem akarok példákat hozni, de lehetne sokat. Jó, most akkor megint megtörölöm ezeket a nyilakat, mert egy kicsit szeretnék tovább menni. Na most mi van akkor, hogy látható, hogy ez a modell, ez használható a nyilvánosságban, ugye ebben a széles nyilvánosságban zajló legkülönbözőbb féle kommunikációs aktusoknak az elemzésére. De hát hol vannak itt hol van itt az öt fázis, meg hol vannak itt az új eszközök. Na most éppen ezt szeretném mondani, hogy most ilyen nem fogom tudni nagyon szépen elrajzolni, de azt kell mondanom, hogy ugye ezt a kettő opozíciót meg szeretném helyezni egy harmadikkal, és így majd egy szép kockát fogok rajzolni, ugyanis azt is mondhatom, hogy vizsgálható az is, hogy közvetett vagy közvetlen, tehát mediált vagy nem mediált kommunikációs aktusokkal zajlik ez a dolog, és akkor most gyorsan megpróbálok itt egy kockát létrehozni, ami nem tudok sikerülni. Tehát ahol van egy harmadik, tengely, a közvetlen és a közvetett kommunikáció tengelye. Ugye most úgy kell elképzelni, mint egy átlátszó kocká. Ha az előbb azt mondtam, hogy köz vannak a nyilvánosak, és mellre tettem a nem nyilvánosakat, ide tettem a magánokat, és ide tettem a közöket, most úgy kellene elképzelni ezt a kockát, hogy mondjuk elő vannak a közvetlen kommunikáció, és hátulra egy egész második csoportban a közvetett kommunikációval létrehozott kommunikációs aktusok, akkor rögtön el tudjuk egymástól különíteni. Például ugye itt ebben az első kocka részben lesznek azok a magán nem nyilvános kommunikációs aktusok, amelyeket morális fázisban hozunk létre, tehát egy térben és időben vagyunk, és hát, és a mögötte lesznek azok mondjuk, amikor a magántelefon beszélgetést folytatok, vagy mobiltelefon beszélgetést folytatok a családom tagjaival, ugye erről a hátsó kockáról beszélek, vagy hogy egy másikat emeljünk ki. Ugye az előbb beszéltünk itt a nyilvános közkommunikációkról. Milyen nyilvános tehát nyilvános és közi témákról zajló kommunikációk, amelyek nem mediatizált formában zajlanak. Hát például egy politikai nagygyűlés, akkor az még itt van előtt, és ehhez képest mondjuk egy televíziós közvetítés a parlamentben, az ott van hátra. Most nem akarom ugye ezt az egész hosszú végigmenni az összes térnegyedén ennek a kockának, csak azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy mindegyik területre saját szabályok és stratégiák vonatkozhatnak a tekintetben, hogy ott hogyan lehet sikeres kommunikációs aktusokat létrehozni. És ezeket figyelembe kell venni. Tehát, hogyha az ember sikeresen akar kommunikálni, akkor ezeket az ott elfogadható normákat és az ott működtethető stratégiákat el kell fogadnia, és végre kell hajtania. Na most miért lépésre tovább szeretnék menni? Abból a szempontból, hogy miért beszélünk normákról és stratégiákról. Hogy itt tulajdonképpen emögött az elképzelés mögött, amikor állandóan megpróbáljuk azt megvizsgálni, hogy valaki betartotta a szabályokat, és hogy a szabályok által engedélyezett térben megfelelő stratégiákkal kommunikált-e, akkor tulajdonképpen megpróbálunk két nyilvánosság modellt egyeztetni vagy kombinálni. Miért van két különböző nyilvánosság modellünk? Most egy cikét megint visszatérnék a szociológiai irodalomhoz, és ugye elsősorban a Habermashoz. A Habermas, amikor erről már egy kicsit szó volt, Habermas által elképzelt nyilvánosságról, ugye azért mondhattuk azt, hogy ez egy nagyon erőteljesen normatív modell, mert meghatározunk olyan szabályokat, olyan normákat, amelyek nagyon erősek, nagyon szigorúan definiálják azt, hogy egy nyilvánosságnak hogy kell működni. Ugye Habermas beszél egyrészt arról, hogy a nyilvánosság mindenki számára hozzáférhető, akik ugye a közügyekben érintettek, azok számára hozzáférhető. Ezt úgy szokták nevezni, hogy a nyilvánosság alanyi oldala. Tehát, hogy a nyilvánosság alanyi oldala, vagyis azok, akik részt vehetnek benne, az nem korlátozható. Mit értek ez alatt? Hogy a legszélesebb nyilvánosságban, vagy akár egy szűkebb nyilvánosságban, amelyik valamilyen módon definiálva van, onnan nem zárhatók ki azok, akik az adott ügyben, akik az adott témában kompetensek. Ugye például nem lehetne azt mondani, hogy a jövő héten is tartok maguknak egy órát, de csak a férfiak jöjjenek el.
Mert ugye ebben a nyilvánosságban, amelyikben itt vagyunk, ugye itt meg van határozva, hogy kik járhatnak erre a kurzusra, és ezen belül én nem tehetek még további korlátozásokat. Vagyis, ugye ez az alanyi oldalnak a szabadságát jelenti, de ez ugye a széles nyilvánosság esetében merül fel különösen. A széles nyilvánosság ugye az általános társadalmi nyilvánosság mindenki számára hozzáférhető kell legyen, akik az adott témában érintettek. Most ezt persze lehet különböző módokon korlátozni, és ugye mi itt hosszan a Németi Dénessel és a Rényi Ágival folytattunk kutatásokat a rendszerváltás előtti nyilvánosságról, amelyről egyértelműen meg kellett állapítanunk, hogy korlátozott nyilvánosság volt, ugye több tekintetben is, egyrészt a hozzáférés is korlátozva volt. Hogyan? Hát ugye természetesen úgy is, hogy tematikus korlátok voltak, ugye amikor egy cenzor eldönti, vagy akár az öncenzor alapján a szerző eldönti, hogy miről nem írhat, akkor az egyfajta korlátozás. De nem csak ilyen típusú korlátozásokra lehet gondolni, hanem egyrészt a hozzáférés korlátozása ugye a sokszorosítás alapján, tehát ha mondjuk egy nem tudom én, egy fontos témákat tartalmazó folyóiratnak a példányszáma korlátozó van, akkor ugye ez egy hozzáférés korlátozó szabály, vagy hogyha a részvétel korlátozom olyan módon, hogy bizonyos tagsághoz kötöm a részvételt, ennek volt megint egy konkrét esete, amire ha hivatkozzam a 78-ban volt, talán 79-ben a Szociológiai Társaság ugye minden évben létezik, és abban az évben a szegénységről volt, az volt a konferencia fő témája, és hát ez ugye abban az időszakban egy nagyon rázós téma volt, és ugye várható volt, hogy mindenféle civil szervezetek, a CETA meg hasonló azok ott meg fognak jelenni, és ezért előre kikötötték a szervezőkkel szemben valami politikai fórumon, hogy csak a szociológiai társaság tagjai vehetnek részt a konferencián. Ugye minden évben úgy elvileg bárkiben lehet, hát nem szoktak nagy tömegekbe menni, mert kit érdekel a szociológia rajtunk kívül, de abban az évben ez ugye várható volt, és mi történt, mikor elterjedt egy pár nappal a konferencia előtt, hogy lesz egy ilyen tagsági korlátozás, abban az évben az egyébként 2-300 tagot számoló szociológiai társaságnak fölment 1000 fölé a tag létszáma, mert valóban ezek a civil szervezetek, akik ugye akkor többé-kevésbé marginális vagy a második nyilvánosságra léteztek, azok gyorsan beléptették a tagjaikat a szociológiai társaságba. Ez ugye egy formális korlátozás. Ugyanakkor léteznek nem formális korlátozások, amik gyakran nagyon hatékonyak, sokkal hatékonyabbak, mert kevésbé észrevehetőek. Ugye megint Kádár rendszerbeli példákra hivatkozom. Voltak olyan témák, amelyekről mondjuk napilapokban nem lehetett írni, mert ugyancsak valamilyen hatalmi politikai szempontból rázós témák voltak, de mondjuk a valóságban, vagy a Magyar Tudomány című lapban ezeket a témákat meg lehetett vitatni, például mondjuk a lakás kiutalások rendszere volt ilyen, ahol tehát egy kognitív korlát volt. Tehát a hétköznapi nyelven mindenki számára hozzáférhető újságban nem lehetett a témát kezelni, de szociológiai nyelven, vagy társadalmi tudományos nyelven erre lehetőség volt, ugye ez a közönség nagy része számára nem volt hozzáférhető, tehát azért nevezem ezt egy kognitív korlátozásnak. Jó, tehát még mindig a nyilvánosság alanyi oldalánál tartunk, a normatív modellen belül. Nyilvánosságnak van egy tematikus oldala, ugye most már egy kicsit arról is beszéltem, vagyis, hogy amit úgy neveznek egy nyilvánosság tárgyi oldala, amikor a témák tekintetében van korlátozás. Tehát a Habermas normatív nyilvánosság elmélete éppen azt mondja ki, hogy sem az alanyi, sem a tárgyi oldalát a nyilvánosságnak nem lehet korlátozni, és ebből viszont következik egy nagyon fontos
elvi következmény az az, hogy egy ilyen nyilvánosság az ez egy áttetsző nyilvánosság, tehát jól leképezi a társadalom különböző szegmenseit, ugye ilyen nyilvánosságban a társadalom összes problémája artikulálódik, hiszen semmilyen korlát nem zárja ki azt, hogy a kritikai hangok, vagy a kritikus problémák, azok megjelenjenek a nyilvánosság előtt, tehát ez egy nagyon szép átlátszó modell, és azt is jelenti, hogy a társadalom kutató, hogyha nyilvánosságot tanulmányozza, akkor tulajdonképpen a társadalomról tud meg valamit, ugye a társadalmat ez a nyilvánosság leképezi, és ezért lehetőséget ad arra, hogy a kutató ezt vizsgálja, hogy nincs erőszak, nincs kényszer. Na most hát a Habermas maga is tudja, hogy a nyilvánosság nem így működik, tehát ő maga állítja azt, hogy ez egy kontrafaktikus modell, az ő szavát használom. Ez megint egy mérce, tehát ugyanúgy, ahogy láttuk azt, hogy a pragmatikai modelljében, ugye a kommunikatív kompetencia elméletében használ egyfajta normatív mércét, amelyik állandóan ott van a fejünkben, és ahhoz mérjük az mindenkori kommunikációs aktusokat, amikben részt veszünk, azért, hogy megállapítsuk azt, hogy mennyire hatalomkódolt, mennyire uralomteli az az aktus, amiben részt veszünk, ugyanez érvényes a nyilvánosságra is, tehát a Habermas szerint a nyilvánosságról szóló normatív elképzelés az mindannyiunk fejében ott él, és a mindenkori nyilvánosságot ennek megfelelően ítéljük meg, és tudjuk azt, hogy mikor, vagy érezzük, vagy kimutatható az, hogy mikor nem felel meg a mindenkori nyilvánosság ennek a normatív modellnek. Na most, borzasztó jól működik, nagyon szép ez az elv, és egyébként tényleg azt lehet tapasztalni, hogyha megnézik a újságszövegeket, akár mi kigyűjtöttünk a Rényi Ágival nagyon sok ilyen szöveget, akkor látszik, hogy működik ez a modell, tehát ez nem csak egy tudományos modellként működik, hanem valóban ott van a fejünkben, és ugye azt szoktuk gondolni,